Én is sok szeretettel köszöntöm a testvéreket az apostol köszöntésével, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét ezen az Úrnapján, ahogyan olvasom a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 9. fejezetéből, a 18-tól a 31. versekig bezárólag Isten igéjét. Lukács evangéliumának a 9. fejezetében tehát a 18. verstől kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, tudnilik Jézus, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük, kinek mond engem a sokaság? Azok így válaszoltak, keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek, némelyek pedig azt mondják, hogy a régiek közül támad fel valamelyik próféta. Ő akkor így szólt hozzájuk, hát ti, kinek mondotok engem? Péter így felelt, az Isten Krisztusának. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek sem mondják el. Majd azt mondta, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Azután így szólt mindnyájukhoz, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi? Mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében. Bizony mondom néktek, vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg addig a halált, amíg meg nem látják az Isten országát. E beszédek után, mint egy 8 nap múlva, maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arc kifejezése elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött, és íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben jelentek meg, és haláláról szóltak, amelyet Jeruzsálemben kell végig szenvednie. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek, testvéreim, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt most, és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által, közelednek az ünnepek, közeledik az az idő, amely az egész emberiség történelmének a középpontja, és olyan különös a mi szívünk és lelkünk állapota is a készülődésben, mert nem sokára újra átéljük a virágvasárnap Jézusi meg nem értettségét, a nagy hét minden sötétségét, a legmélyebbre zuhanását az emberi bűnnek és nyomorúságnak, hogy aztán eljöjjön az a dicsőséges nap, amikor majd így énekeljük, hogy felvirrat áldott szép napunk. Egyrészt múlt időben ismerjük az eseményeket, másrészt saját életünkre nézve és Krisztus egyházának az életére nézve is próbáljuk értelmezni mindazt, ami történt, ami történni fog. És eközben megy az a másik idő, az életünk, peregnek a napok, örömek, bánatok, gyász, szomorúság és vigasság váltja egymást személyes életünkben, családjaink életében, az egyház életében. Olyan jó tudni azt, hogy ez a másik időszámítás, ami személyes történetünk, összekapcsolódik ezzel a hatalmassal, amikor az egész emberiség történetét írtad, kegyelmes Istenünk, egyszülött fiadban. Ez a mi erőforrásunk, hogy Jézus Krisztusra nézve átértékelhetjük személyes időnket. Azért könyörgünk most hozzád, hogy segíts nekünk lelked által ezekben az időkben még inkább odafordulni a te ügyed, a Krisztus ügye felé, és eközben a saját ügyünket is más megvilágításban látni. Hadd legyen erőnk, reménységünk és kitartásunk mindabban, amelyet rendeltél, és amelynek mi keresztény emberként a beteljesülését, a célba érését is ismerhetjük és tudhatjuk. Hozd el a világnak ezt az örömet, hogy mi magunk tudjunk minél többet bizonyságot tenni erről az ügyről, a mi ügyünkről, te nálad. Áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg ennek minden tagját, a családokat, a magányosokat, az időseket, a gyermekeket, a fiatalokat egyaránt. Add, hogy megtöltekezhessünk újra és újra a te drága igéddel, és ezt kérjük most is tőled ezen az órán, küld el közénk szent lelkedet, hogy ő tegye áldottá ezt az órát, az igére figyelésünket és a te drága üzeneted megértését. Az Úr Jézus Krisztusért, a mi megváltónkért kérünk, hogy őre nézve hallgass meg ezt az imádságunkat is. Amen. Az a szentige testvéreim, amelyről Isten szent lelkének a segítségül hívásával szeretnék most szólni előttetek, írva található a már olvasott és hallott igékben, Lukács evangéliumának a 9. fejezetében, a 18. és következő versekben. Ebből a részből szeretnék most textusként egyetlen verset kiemelni, a 23-at, amelyben így szól hozzánk Isten igéje. Azután így szólt mindnyájukhoz: ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Szeretett testvéreim, amikor a világban a kereszténységről gondolkodunk, saját ügyünkről, akkor talán mindannyiunk szívében már megképződött az a gondolat és vágy, hogy milyen jó lenne, ha sokkal többen lennénk. Mert féltjük életünket más nagy világvallások begyűrűzésétől. Elszomorító hallani ilyen híreket, hogy a szomszédos Ausztriában ma több iszlám hívő él, mint ahány protestáns. Aztán féltjük a hitünket, a kereszténységünket a különböző szektáknak a burjánzásától, a vonzásától. És féltjük a hitet, a Krisztus ügyét a világban a vallástalanságtól, ahogy ismert szóval mondjuk a szekularizációtól. Ebben a kultúrkörben, amelyben mi élünk, ez különösen nagy veszély. És olyan jó lenne arra gondolva úgy élni, hogy óhajtjuk, hogy bárcsak az egész világ mind megismerné Krisztust, azt a üdv rendet, üdv történetet, amely nekünk elkészítetett ő általa és ő benne. És milyen jó lenne, mert akkor béke lenne a világon, akkor szeretet lenne, akkor valóban megvalósulna minden úgy, ahogyan az Isten is szeretné. Ugyanakkor tudnunk kell azt, testvéreim, hogy Jézus Krisztus soha nem mondta azt, hogy lesz olyan idő, amikor az egész világ, mindenki, aki csak él, őt fogja követni. Azt azonban mondta Jézus, hogy az evangéliumot a föld végső határáig hirdetni kell. Hirdetni kell a jó hírt, az evangéliumot, az örömhírt, a karácsony és a húsvét csodáját. Azt tehát, hogy Isten a fia által, a fiú Istenben emberré lett, alászállt a mi földi világunkba, magára vette emberi valóságunkat azért, hogy, ahogy mondjuk majd, kiszabadítson minket a jelenvaló világból, vagy a jelenvaló gonosz világból. És akkor ennek a csodálatos tanításnak a megélése az egész életünket más megvilágításba helyezi. Amikor erre gondolunk, akkor jó keresztjének lenni, jó tehát keresztjének lenni a világban, jó tudni, hogy az Isten országa elkészítetett és vár minket, és az az ajtó, amelyen ott beléphetünk majd az örök életbe, az maga az Úr Jézus Krisztus, ahogy mondja is János evangéliumában, én vagyok az ajtó, ő hozzá lehet menni, ő általa lehet eljutni az Atyához, az Isten országába. Tehát ezt kell hirdetnünk, és ezt kell megélnünk valamennyiünknek. Milyen jó, hogy Péter a tanítvány a többiek nevében is, a felolvasott igében az Isten Krisztusának, felkentjének nevezi Jézust. Jó érzéssel olvassuk ezt. Ugyanakkor mindaz, amit Jézus ezután mond az ő követéséről, és amely mondatot most ma textusként kiemeljük, nagyon kemény beszéd. Valljuk meg, hogy nagyon kemény beszéd, amikor Jézus ezt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként keresztjét, és kövessen engem. Mindjárt érezzük, hogy na ezt az egész világ biztos, hogy soha nem fogja tudni megtenni, mert nem tud az emberiség nagy része megfelelni ennek az elvárásnak. Föltehetjük tehát a kérdést, hogy sikerülhet-e ez legalább keveseknek, sikerülhet-e ez legalább nekünk, akik tanítványainak valljuk magunkat. Sok Jézust követő egészen sajátos mércét állít föl a követésre. Olvasunk ilyen történetet is, hogy valaki odalép Jézushoz, és azt mondja, követlek, Uram, akárhová is mégy. Ez a lelkes elkötelezettség azóta is sokszor elhangzott már a történelemben, és Jézus mindig lehűti az ilyen lelkesedést, amikor a saját nehéz sorsára mutat a válaszban, hogy az ember fiának nincs hova a fejét lehajtania. Vagy ahogyan itt is, az emberfiának sokat kell szenvednie, és meg kell öletnie. És bizony a tanítvány ereje is elfogy, hiszen Péter is csak addig lángolt és harcolt Jézusért, amíg el nem fogták a mestert azon a nagypéntekre virradó éjszakán, és akkor Péterből minden bátorság elszállt. Vagy a virágvasárnapi Jézust hozsannázó sokasság, pár nappal később már rá vehető volt arra, hogy feszítsd meget, kiáltson. Miért is lüktet, pulzál és változik Jézus követése és a tőle való elfordulás? Miért is leng ki ez az inga? Miért is van az, hogy sokan lesznek hirtelen fellángolásból hívőké, megtért emberekké, keresztjénekké, de már az első nehéz próbatétel idején csalódnak Istenben, elfordulnak a templomtól, a közösségtől, a kereszténységtől, magától, Istentől talán. Miért van úgy, testvéreim, hogy az ember bár kívánná látni az Isten országát, de az többnyire a saját elképzelései szerint gondolja. Pedig Jézus tisztán és világosan beszél, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét és kövessen engem. Ha valaki utánam akar jönni. Jézus először is felteszi a kérdést ebben a fél mondatban, ha valaki utánam akar jönni, döntsd el, akarsz-e utánam jönni. Ilyen tapintatos Jézus ebben a fél mondatban, mert soha semmit nem erőszakolt rá a tanítványaira, a gyógyulásra szorulókra. Gondoljuk el, hogy még a 38 éve beteg embert is megkérdezte előbb, akarsz-e meggyógyulni? Vagy azt a jerikói vakot, akinél talán egyértelmű volt, hogy mit szeretne Jézustól, megkérdezte a gyógyítás előtt, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem. Testvéreim, először is a keresztjénné válásban, tehát az embernek világosan állást kell foglalnia. Akar-e Jézus után menni, vagy sem? Mert ha nem, akkor ilyenkor még ennek a kérdésnek, a mondatnak, a üzenetnek a hallatán még el lehet menni. Ahogyan elment a gazdag ifjú is megszomorodva, mert igen gazdag volt, és ez akadályozta őt abban, hogy Jézus igazi követője legyen. Hogy Jézus legyen a szívében. Mert van-e valami, ami fontosabb, mint Jézus az ember szívében? Itt kell határozottan állást foglalnunk. Erről szól Jézusnak ez a bevezető félmondata, ha valaki utánam akar jönni. Kié a szívünk? A napokban volt az Ószövetségi napi ige, éppen az Isten hívása, meghívása és kérése. Adjad, fiam, a te szívedet nekem, ha valaki utánam akar jönni. Volt egy pillanat, amikor sokan elhagyták őt, és megkérdezte a tanítványokat, ti is el akartok menni? Milyen jó, hogy akkor a tanítványok felismerték, és Péter ki is mondta, Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. Ezért nagyon fontos, testvéreim, dönteni ebben a kérdésben, mert minden további lépést, minden további döntést ez határoz meg, ha valaki utánam akar jönni. Mert aki nem akar utána menni, az nem fogja tudni megtagadni magát. Az csak erőlködni fog, de nem tudja igazán megérteni, hogy mit jelent megtagadni önmagát. És a mindennapos kereszt hordozás, amely az ember lét valóságos tartozéka, elhordozhatatlan teher lesz. És aki nem akar utána menni, nem fogja megérezni a 38 éve beteg ember meggyógyulásának a jó ízét, és a jerikói vak szemeinek a megnyílását, az afölötti világra csodálkozást, Jézus meglátását. Aki viszont utána akar menni, annak tudnia kell azt is, hogy az emberfiának szenvednie kell, és halálra adatik. De aki utána akar menni, annak, és csak is egyedül annak, hirdetetni fog majd a halálból való feltámadás. Az örök élet is. Az evangélium csak is azoknak az életére nézve élő beszéd, testvéreim, akik dönteni tudnak Jézus mellett, amikor elhangzik, ha valaki én utánam akar jönni. Aztán így folytatódik, tagadja meg magát, tagadja meg magát. A felnőttség, a függetlenség, sőt a sikeres élet jelzője, testvéreim, az állapot, amikor az ember a maga ura lesz. A maga útját járja, hogyha nem tartozunk számadással senki másnak. Az embert a saját lénye, gondolatai, tervei, a saját szíve vezeti. Ezt a parancsot, tagadja meg magát, ilyenkor az ember visszalépésnek, gyengeségnek, kiskorúságnak érezheti. Tagadja meg magát, pedig ezt mondja Jézus. És csak is akkor értelmezhetjük jól, ha már eldöntöttük azt, hogy Jézust akarjuk követni, ő utána akarunk menni. A sorrend nagyon fontos, mert ilyenkor már egészen mást mutat az önmegtagadás. Meg mit is jelent az önmegtagadás? Azt, hogy nem az én irányítja elsősorban az életemet, a szívemet, a terveimet, hanem a bennem élő Úr. És higgyük el, testvéreim, hogy az Úr tudja a mi dolgainkat, a mi utunkat. Nem csupán a múltunkat ismeri és a jelenünket, de a jövőnket is kézben tartja. Ő tartja kézben a jövendőt. Sőt, ő készítette el. Van tehát egy elkészített jövendő, egy hajlék oda át. Ő gondoskodik arról, hogy legyen jövendő, és az önmegtagadás nehéz munkája. Bár ha csak pillanatokra is, de sikerül a keresztény ember életében, akkor egyszer csak megérezhetjük azt a kimondhatatlan nagy nyugalmat és bátorságot, amely tudja, hogy jó kezekbe tettük a dolgainkat, egész életünket. Jézus arra hív, hogy engedjük Istent közelebb az életünkhöz. Lépjünk egy lépéssel hátrább, hogy ő is odaférjen az ügyünk és közénk. Mind a közé, ami még ránk vár, ami teher, ami nyomasztó. Engedjük át neki az irányítást. Legyen érzékeny így is a lelkünk az ő jelenlétére. Mai világunkban talán az önmegtagadás a legnagyobb kihívás. Sokszor félünk attól, hogy a világ kinevet erőtlennek, gyámoltalannak tart bennünket, amikor beszélünk arról, hogy meg tudjuk magunkat tagadni. Testvéreim, az önmegtagadás az valóban nem a világ ereje bennünk. Az nem a világ ereje. Az a Krisztus ereje bennünk. És van-e hatalmasabb erő a világon, annál az erőnél, amely inkább így mondom, aki a halált, a kárhozatot és a bűnt is legyőzte és eltörölte. Ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet, mondja Jézus, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön majd az ő dicsőségében, teljes dicsőségében. Az pedig, hogy milyen erő a Krisztus ereje bennünk, éppen a mindennapi kereszthordozásban láthatható meg a világ előtt. Nem kell szégyeljük ezt az erőt, mert ez az erő hatalmasabb a földi erőnél. Mert ha nem szégyeljük a Krisztus, testvéreim, akkor az erőnkben azt meg tudjuk mutatni a világnak. Milyen erőben? Abban, ahogy a folytatás szól, vegye fel naponként a keresztjét, ezt mondja Jézus. Itt látható, hogy az önmegtagadás az nem a dolgaink letétele, nem gyávaság, nem gyengeség. Nem létezik keresztjén semmit tevés, hogy majd átadom, nem csinálok semmit, hanem majd átadok mindent, mert Isten mindent elvégez helyettem. Ez teljességgel félreértése lenne ennek az igének, mert az élet terhét, azt mindenkinek, minden élő embernek személyre szabottan hordozni kell, tenni kell, élni kell. De ahogy szokták mondani, a keresztjén embert arról lehet leginkább megismerni, hogy maga beáll a sorba, hogy nem vonja ki magát a feladatoktól. Sőt, Jézus a mennyek országába történő belépőnek éppen a szüntelen munkálkodást tartja, amikor a cselekvő és a másokért élt életről beszél. Az éhezőkért, a szomjúhozókért, a mezítelenekért, a betegekért, a fogságban lévőkért végzett szolgálatban ő maga van jelen, és akkor örököljük a mennyek országát, hogyha ezt a itteni dolgot, feladatot, életet vele tesszük meg. Fölvesszük az ő igáját, mert az könnyű és gyönyörűséges. Erre hív Jézus Krisztus követő életre. Vegye fel naponként a keresztjét. Az a teher, ami maga az élet, ami minden embernek előírása, ha nem lesz teher, ha nem lesz kereszt, akkor már nem lesz élet sem. Ebben Jézus ereje az, ami segít megállni. És befejezi Jézus azzal a két szóval ezt a tanítást, hogy kövessen engem, kövessen engem. Mire is hív Jézus, testvéreim? Hív a földi életben való személyes helytállásra, amely vele így lehetséges. Sőt, ahogy ő mondja más helyen, gyönyörűséges. Lehetséges és gyönyörűséges, mert a követésben ott van az ígéret az Isten országának a megtalálása, az abba való belépés ajándéka, sőt, Jézus még egy közelebbi ígéretet is mond, az Isten országának meglátása még ebben a földi életben. És valóban, ahogy olvassuk, ezután a tanítás után 8 nap múlva a megdicsőülés hegyére viszi Jézus 3 tanítványát, Pétert, Jánost és Jakabot, hogy ott, még ebben a földi életben, még halált nem látva, megízleljék, meglássák, megtapasztalják egy pillanatra azt a jövendőt, amely elkészítetett. Ezt a történetet, ezt a jelenetet nevezzük úgy, hogy a megdicsőülés hegyén. És akkor egyetlen egyet tudnak mondani a tanítványok, hogy jó ott lenni, jó. Ezt a jóságot, ezt a teljességet tapasztalták meg Jézussal ott a hegyen. És a különös jelenet azzal fejeződik be, ezt ma már nem olvastuk föl, de ezzel fejeződik be, hogy amikor a tanítványok felnéztek ebből a földi életben megtapasztalt mennyei csodából, akkor csak Jézust látták egyedül. Csak őt látták egyedül. Hogy aztán visszatérve folytassák személyes, nehéz életüket, visszatérve a hegyről. De testvéreim, mennyire más volt már utána minden. A jövő felől nézve élhetővé válik az oly nehéz jelen is. Ezt a jövő felőli nézést kapjuk ajándékba az Úr Jézus Krisztustól, hogy ne legyen elhordozhatatlan teher, amikor úgy döntünk, hogy ő utána akarunk menni. Amikor úgy döntünk, hogy megtagadjuk önmagunkat, felvesszük a keresztet, és így követjük őt. Befejezésül, tehát összefoglalva ezt az élet forduló pontján, Jézus erre hív. A megtérés forduló pontján, az Istenhez való odafordulás pillanatában Jézus erre hív ma is. Látjuk-e egyedül Jézust? Látjuk-e Jézust egyedül, mindenek fölött? Mert akkor megszólíthatók leszünk. Aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Nehéz, sokszor nagyon nehéz ezt a döntést meghozni. De testvéreim, tudhatjuk, hogy íródik minden pillanatban a mi személyes történetünk, és lehetséges, hogy felnézve egyszer csak, akár ma is, most is, a húsvéti ünnepekben, vagy életünk minden napján, felnézve egyszer csak Jézust lássuk egyedül. Adja Isten, hogy ez az ajándék mindannyiunknak megtapasztalható legyen. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Úr Jézus Krisztusunk, megváltunk és Urunk, köszönjük neked azt, hogy ma is figyelhettünk a te drága üzenetedre, hogy ma is volt szavad hozzánk. Olyan sokszor állunk tehetetlenül és félreértelmezve a tanítást, sokszor nem értjük, milyen jó, hogy te elmélyíted, te mindig a tiszta, világos beszédet adod nekünk, meg tudjunk állni ebben a földi életben, mert gondod van arra is, hogy mielőtt eljön majd az az idő, mielőtt megnyílik majd az az ajtó, ebben a földi életben is le tudjuk futni elrendelt utunkat, pályánkat. Megvalljuk neked, hogy olyan sokszor meglankadunk, és olyan sokszor fogy el az erőnk. Köszönjük, hogy ilyenkor is gondolhatunk arra, hogy te is végigjártad a földi élet útját. Hogy neked is voltak könnyeid, amikor megindultál lelkedben Lázár, a te jó barátod halála fölött, hogy voltak szorongásaid, amikor halálra készülve könyörögtél az atyához, és ismered az emberlét minden mélységét. Nagy erősítés és nagy biztatás ez nekünk, és könyörgünk hozzád azért, hogy így ezzel a te erőddel és a beléd vetett reménységgel látogasd meg betegeinket, a gyászolókat, és könyörgünk most hozzád különösen is egyik fiatal testvérünkért, aki súlyos betegen fekszik a kórházi ágyon, és elfogyott az emberi szó, a támogató jelenlét ereje már. Az ő szívében és lelkében is erősítsd meg a te valóságodat, azt az erőt, amely minden bajon, még a halálon is átsegítő, reménykeltő, igaz üzenet. Köszönjük neked ezt az alkalmat, ezt a mai istentiszteleti közösséget. Add meg most nekünk még azt a kegyelmet, hogy magunkban is szólhassunk hozzád, személyesen is eléd vigyük életünk minden kérdését, gondját, bízván abban, hogy minden jó válasz és reménység tőled jön és nálad van. Így imádkozunk most hozzád, csendességben, Urunk. Tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.